A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ma esti csendes együttlétünket a 235. énekünknek az éneklésével kezdjük. 235. énekünknek az első három versét énekeljük. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Mennyei édesatyánk, mindenek előtt köszönjük neked, hogy a napjainkhoz egy újabb napot ajándékoztál nekünk. És köszönjük, hogy most, amikor ennek a napnak a végéhez közeledünk, itt lehetünk te előtted, a te hajlékodban. Kérünk, Urunk, hogy légy a segítségünkre abban, hogy el tudjunk csendesedni itt a te szent színed előtt, hogy tudjunk kizárni a szívünkből és a lelkünkből minden hangot, a világnak a hangjait, a bennünket körülvevő környezetnek a zaját, a lassan már mögöttünk álló napnak minden hangját, hogy valóban csak rád tudjunk figyelni. Mert csak akkor hallhatjuk meg a te hangodat, hogyha semmi más nincs a szívünkben, a lelkünkben, és hogyha nyitottak vagyunk ennek a hangnak a befogadására, a te hangod meghallására, a te szelíd hangodnak a meghallására, annak a hangnak a meghallására, amely békességet tud hozni a mi háborgó lelkünkbe, békességet tud hozni, a kérdéseinkre választ tud adni, a kétségeinkre megnyugvást tud hozni, azt a szelíd és halk hangot, amelyből szüntelenül árad a szeretet felénk, a minden szeretet forrása, amelyből táplálkozik ez a világ. Ez a világ, amely olyan sokszor hiával van a szeretetnek. Ez a világ, amely bizonyosan jobb lenne akkor, hogyha a te szereteted jobban és jobban betöltené. A te szereteted, amely még ha meg is dorgál bennünket, és bizony nem egyszer megtörténik ez, akkor is azért teszi, mert a javunkat akarja. Urunk, szeretnénk ezen a héten estéről estére egyre díszesebbé tenni a lelkünket, hogy amikor eljön az ünnep, akkor valóban teljes dísszel tudjuk fogadni a te minden emberi értelmet felül haladó ajándékodat. Kérünk Istenünk, hogy ezen a mai estén is szólj hozzánk, hogy egy kicsit előbbre jussunk a mai üzeneteddel is, hogy épüljünk, hogy erősödjünk, hogy tudjunk egyre jobban és jobban örvendezni annak, hogy megismerhettünk téged, hogy elfogadhattunk téged, és a te utadon tudunk járni. Így kérünk Istenünk, hogy áld meg a számunkra ezt a mai csendes estét, légy itt közöttünk, és szent lelked által add, hogy meghalljuk és elfogadjuk a te üzenetedet. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Készüljünk Isten ma számunkra elkészített üzenetének a meghallgatására, a 165. énekünknek az első versét énekelve, 165. énekünk első versét énekeljük, itt van Isten köztünk. Mai estén bibliaolvasó kalauzunk a Máté evangéliumának 27. fejezetét ajánlja olvasásra. Én most a 27. fejezetnek az első 5 versét fogom felolvasni. Máté evangéliuma 27. fejezetének első 5 verséből így szól hozzánk Istennek igéje. Mikor pedig reggellőn tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék, és megkötözvén őt elvivék, és átadák őt Poncius Pilátusnak, a helytartónak. Akkor látván Júdás, aki őt elárulá, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván, vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának, mi közünk hozzá, te lássad. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban eltávozék, és elmenvén felakasztá magát. Biztos, hogy mindenki ismeri ezt a kifejezést, ezt a szókapcsolatot, hogy Júdás pénz. Ezt még azok is ismerik, akik pedig nemigen forgatják a Szentírást, akik nem bibliaolvasó emberek, akiknek az életében nincs jelen az Istennel való kapcsolat. Ez a kifejezés, hogy Júdás pénz, ez végérvényesen és kiírthatatlanul belevéste magát az ember világnak a történelmébe. Júdás pénz, ugye olyan rossz csengése van ennek a szókapcsolatnak, és Júdásnak a neve az egyé vált az árulással és a bűnnel. Amióta Júdás árulása megtörtént, azóta nagyon sok idő eltelt már, és azóta nagyon sokan keresték az okát Júdás tettének. Nagyon sokan gondolkodtak azon, hogy vajon mi vihette rá ezt az embert, aki maga Jézus tanítványa volt erre a galád cselekedetre. Mi lehetett az oka? És számtalan ok felmerült. Most gondolkodjunk el néhány ilyen lehetőségen, és azután próbáljuk meg a saját életünkre is egy kicsit kivetíteni ezeket az okokat. Júdás pénz. Az első ok, ami teljesen kézenfekvő, ami rögtön eszébe jut mindenkinek, az az, hogy talán a pénz volt az, ami Júdást elcsábította, rossz útra vitte. 30 ezüst pénz. Nem olyan nagy összeg, abban az időben egy egészséges rabszolgának az ára volt, de nem egy olyan horribilis összeg, amiért érdemes lett volna valakit a halálra adni. De mégis nem árt egy kicsit elgondolkodnunk ezen a lehetőségen is. A pénz mindig a sátánnak az eszköze, sőt, az egyik leggyakrabban használt eszköze. És miért? Azért, mert a sátán úgy gondolkodik, hogy a pénzzel minden ember találkozik az élete során. A pénzre előbb-utóbb mindenkinek szüksége lesz. A mindennapi létezésünkhöz mindenkinek szüksége van pénzre. És nagy kísértés van a pénzben. Pontosan ezért szokott a sátán olyan gyakran élni ezzel az eszközzel. És igazából nem is a pénz léte az, ami a gondot okozza, hanem a pénzzel való viszonyunk. Erről a kérdésről a Szentírásban számtalan történetet olvashatunk. Például az egyik leggyakrabban idézett történet a gazdag ifjú és Jézus találkozása. Ez a gazdag ifjú egy tisztességes, becsületes fiatalember volt. Bőséggel volt pénze. És amikor Jézussal találkozott, akkor megkérdezte Jézustól, hogy mit kell tennie, hogy üdvözülhessen. Jézus pedig azt a választ adta neki, hogy add el mindenedet, és kövess engem. És akkor ez a fiatalember, az írás úgy mondja, hogy nagyon elszomorodott. Elszomorodott, mert igen, gazdag volt. Sok pénze volt. És arra gondolt, hogy ha erről a pénzről, erről a vagyonról lemond, akkor gyakorlatilag lemond arról a kényelemről, amit mindez biztosított neki. És csak ezt látta. És nem látta azt, hogy ha ezt meg tudja tenni, akkor minden gazdagságnál nagyobb kincsnek juthat a birtokába. Ő tehát csak a pénzt látta. Vele ellentétben ismerjük a szegény asszony két fillérjének a történetét is, aki azt mondta, hogy semmi nem számít. Neki nincs értéke annak a pénznek, és gondolkodás nélkül odaadta a templomi perselybe. Vagy gondoljunk Lévire, a vámszedőre, aki az egész gazdagságát otahagyta, amikor Jézussal találkozott. Ő az addigi élete során vállalta a kivetettséget, a lenézést, a kiközösítést, azért, mert ő vámszedő volt, de amikor találkozott Jézussal, ő meglátta azt, amit a gazdag ifjú nem látott meg. Ő meglátta azt, hogy ez élete egyetlen és legnagyobb lehetősége, és gondolkodás nélkül felállt, odahagyta a vámszedő asztalát a rajta lévő pénzzel együtt, és követte Jézust. Vagy van egy másik történet is a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, Anániásnak és Szafirának a története, akik egy kicsit cselezni akartak a pénzzel. Szerették volna biztosítani a jövőjüket, mondjuk úgy az öregkorukat, és úgy gondolták, hogy furfangosak lesznek, a pénzük egy részét látványosan odaadják az apostoloknak, ezért majd kapnak gondoskodást, a többit meg elteszik, kamatoztatják egy kicsit, és jól jöhet még az. Igyekeztek több oldalról is bebiztosítani magukat. Nekik sem az számított, hogy az apostolok által Jézus közelében lehetnek, hanem ők arra használták a pénzt, hogy a maguk jövőjét biztosítsák. Igen, nagyon sok kísértés van a pénzben. Vajon Júdást is ezek a kísértések vették rá arra, hogy elárulja Jézust? Azt a Jézust, akinek a tanítványa volt. Vagy esetleg volt valami más ok? Mondjuk a félelem. A félelem is nagy kísértés az ember számára, és sokszor rábíz bennünket, hogy megtegyünk olyat, amit egyébként nem tennénk meg. A 31. Zsoltárban olvashatjuk a menekülő Zsoltár írónak a szavait, aki azt mondja, hogy csúfsággá lettem az üldözői miatt, és az ismerőseimnek a félelmére, akik, ha az utcán találkoznak velem, akkor elfutnak előlem. Igen, a Zsoltár író ismerősei féltek az őt üldözőktől, a hatalmasoktól. És talán Júdásban is lehetett ilyesféle félelem, hiszen már semmi nem volt a virágvasárnapi hozsannázásból, örvendezésből és ünneplésből. Valahogy úgy átfordult a hangulat. Ma ezt úgy mondanánk, hogy elfogyott a levegő Jézus körül. És már nem ünnepelték őt, hanem éppenséggel a vesztét akarták. Talán Júdás arra gondolt, hogy ha kiderül, hogy ő is Jézushoz tartozott, hogy a 12 tanítvány egyike, akkor talán utolérheti őt is a hatalomnak a keze. Egy kicsit Péter tagadásában is benne volt ez a fajta félelem. Lehet, hogy Júdást is ez kísértette meg, és azt gondolta, hogy jobb, hogyha átáll a másik oldalra, sőt, hogyha árulóvá is lesz, mert így szerez talán egy jó pontot a farizeusoknál, akiknek a kezében van a hatalom, és még a pénzhez is hozzájut. Pénz vagy félelem? Lehet választani a kettő közül, sőt, talán még van egy harmadik lehetőség is. Annak a lehetősége, hogy Júdás árulásának az volt az oka, hogy ő igazából soha nem került Jézussal egészen mély és őszinte kapcsolatba. Ő soha nem tudta megnyitni a szívét teljes mértékben Jézus előtt. Soha nem adta át egész valóját Jézusnak. Ő egy kicsit mindig olyan távolságtartó lehetett. A négy evangélium közül az egyikben, János evangéliumában a Jézus betániai megkenetését, ha elolvassuk, akkor azt látjuk, hogy János név szerint említi Júdást. A másik három evangéliumban a történet azt mondja, hogy amikor megtörtént Jézus megkenetése, akkor a tanítványok zúgolódtak. Olyan hangok hallatszottak, hogy kár volt elpocsékolni ezt a drága kenetet. El lehetett volna adni és a pénzt odaadni a szegényeknek. János azonban konkrétan megnevezi Júdást, hogy ő volt az, aki zúgolódott. Ő volt az, aki felhánytorgatta azt, hogy ezt a pénzt, amibe ez a drága kenet került, tulajdonképpen elherdálták. Ő is ott élt Jézussal. Vele volt azokban az időkben, amikor Jézus munkálkodott, tanított, gyógyított. Ő is látta Jézus csodatételeit. Ő is hallotta a szavait, a tanításait. És mégsem tudott teljesen feloldódni, mégsem tudta teljesen átadni magát Jézusnak. Nem tudott megszabadulni a sátántól, egy kicsit mindig ott volt benne. És amikor ezt az árulást elkövette, akkor valószínűleg a sátán kerekedett felül, a szívében, a lelkében. És ahogy gondolkodtam ezeken a lehetőségeken, hogy vajon mi vitte rá Júdást erre a gonosz tetre, akkor úgy eszembe ötlött, hogy bár nagyon sok idő eltelt már Júdás árulása óta, de mi emberek úgy gondolom, hogy pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint amilyenek akkor voltunk. Vajon mi bennünk nincsenek meg ezek a kísértések? Vajon bennünket nem vesznek körül ilyen lehetőségek? Vajon mi nem áruljuk el sohasem Jézust? Persze nem úgy, ahogy a Júdás tette, nem a keresztfára juttatjuk őt, de annyi más módja van annak, hogy eláruljuk Jézust. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen Jézus elárulása az is, amikor valaki elmegy Jézus mellett, amikor nem vesz róla tudomást, vagy amikor elutasítja őt. Amikor nem hallja meg Jézus szavát, azt a szót, amely pedig szüntelenül hangzik a világban, ha nem is olyan erőszakosan, olyan hangosan, mint ahogy annyi minden másnak a hangja, hanem halkan, szeliden és csendesen, de hallatszik a világban. És amikor valaki erre csak legyint, akkor én azt gondolom, hogy tulajdonképpen az is Jézusnak az elárulása. Annak a Jézusnak az elárulása, aki pedig mindannyiunkért áldozta magát, aki pedig mindannyiunkat eláraszta szeretetével, aki mindannyiunkat szeretne majd egyszer ott látni maga körül, aki mindannyiunknak meg akarja nyitni a mennyei kaput, az atyai háznak a kapuját. Igen, annyiszor eláruljuk ám mi is Jézust, és legtöbbször nem is vagyunk a tudatában. A pénz ma is nagy kísértés az ember számára. Pénzért az ember ma is nagyon sok mindenre képes. A pénz vágya, megszerzése, birtoklása az ma is nap mint nap körülvesz bennünket. És sokszor úgy mozgat bennünket, mint egy bábot a bábos kezében. Kitölti minden időnket, leköti minden energiánkat, hogy még többet és többet gyűjtsünk és halmozzunk fel. Igen, a pénz kísértése a számunkra is jelen van, de ugyanígy jelen van a félelem is. Régebben milyen sokszor hallottuk azt a félénk és kicsit szégyenkező mentséget, amikor emberek azt mondották, hogy hát nem lehetett elmenni a templomba, mert figyeltek bennünket, nem lehetett megkeresztelni a gyereket, mert ha megtudták, abból bajunk lett. Ma meg sokszor azt mondják az emberek, hogy attól félnek, hogyha kiderül, hogy Krisztus követői, hogy templomjáró emberek, hogy egyszerűen nevetség és gúnytárgyává lesznek. Hogy azt mondják nekik, hogy ostobák, hogy ilyesmiben hisznek. Igen, a pénz is, a félelem is ott van, a mai napig is az életünkben. És ott van bizony az is, hogy nem tudjuk teljesen megnyitni a szívünket. Sokszor a mi saját, öntelt, gonosz és konok szívünk az, ami elválaszt bennünket Jézustól. Nem akarjuk meglátni, nem akarjuk elfogadni azt, hogy pedig az ember számára nincs más alternatíva, csak az Isten általi megtartatás. Olyan magabiztosak tudunk lenni, annyira bízunk a saját tudásunkban, a saját erőnkben, és nem akarjuk elhinni, elfogadni azt, hogy ennek is van egy határa. Van egy pont, amikor már sem az emberi tudás, sem az emberi erő, sem az emberi hatalom nem képes cselekedni. Csak az isteni szeretet, megbocsátás és kegyelem. Olyan sokszor hallani világhírű tudósoknak a nyilatkozatait, akik hihetetlen dolgokat fedeznek fel, adnak a világ elé, hogy elmondják, hogy eljutottak egy pontra, amikor megálltak, és azt mondták, hogy innentől tovább már egy olyan erő cselekszik, ami fölöttük van, amin ők nem tudnak úrrá lenni. Igen, csak hogy az ember sokszor nem képes beismerni, nem hajlandó beismerni azt, hogy az ő lehetőségeik bizony végesek. Judás tehát elárulta Jézust. Elárulta Jézust azért a bizonyos 30 ezüst pénzért, azért a Júdás pénzért. És amikor látta, hogy mi lett az árulásának a következménye, amikor látta azt, hogy Jézust elfogták, hogy megalázták, hogy megcsúfolták, hogy megkínozták és elítélték, akkor rádöbbent arra, hogy mit cselekedett. Elment a főpapokhoz, és vissza akarta adni nekik azt a 30 ezüst pénzt, de a főpapok nem vették vissza. Milyen drámai helyzet. Júdás szabadulni akar, a főpapok meg mondjuk úgy hárítani akarnak. Júdás szabadulni akar a tehertől, ami ránehezedik az életére. Mert azzal tisztába lett, hogy mit követett el. Önmagát vádolta, mindazért, ami Jézussal történt. Megvolt benne az önvád, de tovább nem jutott. Itt megállt, és azért vitte vissza azt a 30 ezüst pénzt, mert úgy gondolta, hogy ha azt visszaadja, akkor az egy kicsit felszabadítja őt ez alól az önvád alól. De nem ez történt, mert az önvád önmagában nem elég. A bűnbánat csak akkor érvényes, hogyha az ember teljesen megtisztul, megnyitja a lelkét az isteni kegyelem és megbocsátás előtt. De Judás idáig nem jutott el, ő csak odáig jutott el, hogy valahogy megszabaduljon ettől a súlytól, ami ránehezedett a lelkére. A farizeusok pedig el akartak hárítani maguktól minden felelősséget. Azt mondták, hogy ez a te dolgod. Megkaptad a pénzedet, elárultad Jézust, nekünk ehhez semmi közünk. De én azt gondolom, hogy ez sem működik. Mert mindenkinek a maga cselekedetéért igenis vállalni kell a felelősséget. Júdás nem ismerte igazán Jézust, és ezért nem jutott el odáig, ahová például Péter eljutott a háromszoros tagadás után. Ő ott maradt Jézus mellett, és vágyta Jézus közelségét. És ha Jézus elzavarta volna őt, akkor ő elment volna, de valószínűleg vissza is ment volna. Mert ő tudta, hogy az ő helye Jézus közelében van. Júdás nem jutott el idáig. Ő nem tudott megküzdeni az önváddal azért, mert nem tudott megnyílni Jézus előtt. Az ő végzete az lett, hogy ahogy az ige mondja, felakasztotta magát. Én azt gondolom, hogy sok emberben él ma is egy ilyen Júdás én, amelyik úgy keresi a helyét, talán csatlakozik is Jézushoz, de amikor egy pillanatra úgy látja, hogy máshol a számára, legalábbis úgy gondolja, kifizetődőbb lehetőség van, akkor már elmarad, lemarad. Igen, az emberben ma is ott van a Júdás én. És ezt a Júdás ént minden erőnkkel el kell pusztítani. Ki kell írtani az életünkből. Mert amíg ez ott van az emberben, addig nem tud megszületni benne az az új én, az a Krisztus által újjászületett ember, aki ugyanúgy elkövett hibákat, vétkeket, bűnöket, nem egyszer talán nagyon komolyakat és súlyosakat is. De ott van a lelkében a bűnbánat. És ott van a lelkében annak a tudása, hogy csak az Isten kegyelmében bízhat. És hogyha az ő bűnbánata őszinte, akkor az Isten nem is fordul el tőle. Most, amikor a húsvéti ünneplésre készülünk, erősítsük önmagunkban ezt a krisztusi ént, ezt az újjászületett, ezt az új emberi ént, mert csak így fogunk tudni valóban teljes szívvel és lélekkel ünnepelni. Csak így fogjuk tudni meglátni ennek az ünnepnek az igazi értékét és örömét. És csak így fogunk tudni őszinte szívvel hálát adni a mi mennyei atyánknak azért a mérhetetlen szeretetért, amellyel ezt a világot és benne egyen-egyenként bennünket, embereket, a magunk kis életével, gondjaival, terheivel és bűneinkkel körülvesz és megbocsájt nekünk. Most csendesedjünk el, és a mai estén azt kérjük imádságunkban, ami Urunktól legyen a segítségünkre, hogy valóban tudjuk megnyitni a szívünket, a lelkünket, ami Urunk Jézus Krisztus előtt, tudjuk befogadni őt, és tudjunk örvendezni neki. Amen. Imádkozzunk. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Istenünk. És a mi emberi értelmünkkel sokszor nem is tudjuk felfogni a te dolgaidnak a nagyságát. De azt tudjuk, és ezért mérhetetlen hálaadás is van a szívünkben és a lelkünkben, hogy te hozzád mindig fordulhatunk. Naponként követünk el vétkeket ellened, Urunk. És te mégis, mindannyiszor, amikor eléd hozzuk a bűneinket, a hibáinkat, akkor gyermekeidként fogadsz bennünket. Tudod te, Istenünk, azt, hogy nekünk nincsenek érdemeink te előtted. Mi mást nem tudunk adni neked, csak az életünket, a mi szolgáló életünket. Kérlek, Urunk, hogy ebben a szolgálatban erősíts bennünket, hogy ez a szolgálat legyen az életünk legdrágább kincse. Köszönjük neked, Istenünk, ezt a mai estét is, hogy ismét együtt lehettünk, hogy készülhettünk. Kérünk, hogy áld meg a számunkra az elkövetkező estéket is, és add, hogy ismét együtt lehessünk, és neked örvendezhessünk. Ami Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, tudván, hogy az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hirdetem továbbá, hogy a holnapi estén folytatódik a készülődésünk, ugyanígy 6 órai kezdettel. Hirdetem továbbá, hogy a Húsvét vasárnapon csak egy Isten tiszteletet tartunk, 10 órai kezdettel. Húsvét hétfőn ugyancsak 10 órakor lesz Isten tisztelet, mindkét alkalommal úrvacsoraosztással egybekötve. Most pedig mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen az áldás vétele előtt a 338. énekünket énekeljük. 338. énekünk, lelki próbáimban Jézus légy velem. Istenek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.